talvegyítem, akkor azért ez egy érdekes összetétel, ami a felületen megjelenik, de pont ez az, ami engem egyébként hajt valahol, és így korábban még így féltem, vagy elgondolkoztam azon, és féltem picit attól, hogy majd lehet, hogy valamikor eljön az a pont, amikor így kiég bennem ez egy kicsit, vagy hogy nem tudok tovább menni, tehát hogy így már használtam ezt is, meg így, és akkor megunom. De hogy arra akarok kiukadni, hogy még mindig, tehát a mostani anyag festése közben is fedezek fel új és új dolgokat, ami két anyag kapcsolódásából jön létre, amire azt mondom, hogy wow. Tehát hogy így hajt még mindig, és ez tök jó, és nem az van, hogy most találtam valahol egy olyan anyagot, ami eddig nem létezett, hanem arról van szó, hogy olyan összefüggésbe jelenítem meg, ami új.
Még visszamennék a térből való kilépésre. Emlékszem egy beszélgetésemre Rejgő Judittal, aki mondta, hogy ő teljesen kiborul attól, amikor keretbe kerülnek a képei. Mert mereven megszabják, hogy ettől eddig is ne tovább. És nagyon kedvelem a munkáidban, hogy hagyod, hogy a szélén folytatódjék a kép, hagyod csorogni a festéket, bár nemrég, amikor beszélgettünk erről a csorgatásról, és én azt mondtam, hogy ez biztos minden esetben spontán, és akkor azt mondtad, hogy nem minden esetben spontán.
Ja, igen, ez nagyon izgalmas bele gondolni egyáltalán. Meg szerintem ez egy ilyen vitaindító, hogy ki mit gondol erről. Hol van a képnek vége, vagy van egy széle? És én hallottam olyan megnyilvánulásokat mondjuk ebbe a témába neves művészettörténésztől akár, ki azt mondta, hogy minek lefesteni a vászon szélét egyáltalán. Tehát, hogy az egy ilyen kóklerség, hogyha valaki le, mert az már, tehát az nem a képnek a nemes része. Magyarul a vége van a képnek ott, ahol felfeszíted a vászonra, és ahol a vakrámán beforduló oldalra, az már nem a kép része. Én nekem nagyon fontos tárgyként is maga a műalkotásom, a festményem. Én ezért sem ilyen előre gyártott, vékony vakrámákra feszítem fel, hanem gyártatok hozzá sokkal masszívabb, vastag, 4-5 cm-es fenyőlécekből ilyen vakkeretet, ami ad egy testiséget neki, és felfeszítés nélkül kezdem el a képet festeni, teljes vászon szélességbe, tehát tudom, hogy mi az, ami ki fog kerülni, látszódni fog a szélén. Úgy valahol a felénél, tehát amikor már elindult a festmény, tudom, hogy mi fog belőle létrejönni nagyjából, felfeszítem, és úgy dolgozom tovább. És a szélét azt én felületként kezelem, mert számomra nincs ott vége, hanem pont, hogy megnyitja a teret, és gyakorlatilag kiviszi a szemet. Tehát, hogy így, ez nem egy zárt történet, hanem pont, hogy azzal is, hogy téged beszív egy belső térbe, és nem egy ilyen keretes szerkezet, hogy na, akkor ez egy 90-es vászon, és itt van a széle, hanem az folyik tovább, nincs vége, hanem megy valamerre, és az már a te gondolatodat viszi tovább.
Ha már az én gondolatomnál tartunk, vagy a néző gondolatánál, mi a helyzet a narratív címadással? Lesz, vagy nem lesz? Volt olyan korszakod, amikor volt, tehát adtál egy kapaszkodót, aztán volt az a korszak, amikor maximum a képnek a méretét adtad meg. Most milyen korszak van cím szempontjából?
Marad ez. Nincs narratíva a kép cím szempontjából. Nem tartom fontosnak. Rá lehet húzni nagyon sok mindent egy képre. Én is úgy adtam régen címet, hogy hát kell, hogy legyen címe, mert cím nélkül nem mehet minden egyes képed, és én ezt utáltam. Egyrészt. Másrészt, bárhol nézek egy festményt a falon, ami ki van állítva, sajnos az első az, hogy odalépek és elolvasom, hogy mi van odaírva. És az már téged befolyásolt. Ez már elvitt egy valamilyen olyan úton az értelmezés szempontjából, hogy te hogy állsz a képhez, és ezzel már kizártad a teljesen tiszta, mindentől mentes értelmezési lehetőségeket, tehát az, hogy te hogy apercipeld a képet. És nincs ez a kényszer, hogy mondjuk most is, hogy vittem a kiállítással galériába a képeket, és hogy akkor visz az ember 50-60 festményt, mondjuk csinálja a műterembe, festi a képeket, és én nem tudom, hogy tényleg az van-e, hogy mindenki rögtön ad neki egy címet, vagy már tudja, hogy mi lesz a címe, vagy közben kialakul a címet, de hogy én azért ezt sokszor tapasztaltam másokon keresztül, bármint, hogy láttam, hallottam, hogy fú, hát ez mi legyen a címe, címet kell adni, mert megy kiállításra. Tehát, hogyha így állok hozzá, és akkor 5 perc alatt adok neki egy címet, mert meg kell címezni, mert kiállításra megy, meg beadom egy pályázatra, nem mehet cím nélkül, akkor legyen, nem tudom, kék óriás, Tehát ez ugyanannyira, sőt, szerintem ez még egy nagyobb kérdőjel, mint hogy én azt adom, hogy 150-50, alsó vonal 32.
Van egy gondolatod, amivel bevallom, megdolgoztattál, de kíváncsi vagyok rá, hogy mi van mögötte a te olvasatodban, ez pedig az, hogy az absztrakció legyen hiteles.
Igen, kemény kérdés, ugye a végére, igen, ez nagyon sok szálon el tud menni sok irányba, tehát erről nagyon sokat lehetne. Erről szerintem egy doktori értekezés lehetne írni egyébként erről a témáról. Tehát ha csak az absztrakcióba belegondolunk, ugye, tehát ahogy te absztrahálsz, és hogy ábrázolsz, de hogy az ugye a valóságnak, az általad értelmezett dolgoknak egy valamilyen fajta átírt képi világa, vagy átírt értelmezése, tehát absztrahálás a külső hatásnak, egy látványnak, akárminek. Azért most már elég ritkán, de hát azért bele lehet futni olyan értelmezésekbe, hogy oké, ilyet én is tudok. Az a fajta alkotói kinyilatkozás, és az a fajta lelkülete a képnek, hogy megjelenik-e abban az absztrakcióba, az valahogy így belülről jön, és hogy azt létrehozni, azt megélni, megcsinálni, az ahhoz kell az elmélyült léted a képpel alkotóként, hogy szervesüljetek, és szerintem látszik egy képen, hogyha az csak úgy van, és csak úgy létrejött, mert kell még 10 kép, gyorsan odadobok még 10 képet, vagy hónapokig dolgoztál rajta, és benne van a verejtéked és a minden apró rezdülésed. És azt szerintem a kép sugallja, tehát hogy van-e lelke. És egy pillanatra is behív, akkor megszólít, belemászol, kommunikáltok, akkor az abstrakció, az értelmezés, az hiteles szerintem.
Korábban mondtad, hogy hát ez egy természetes dolog, hogy egy alkotó az nem a nap 24 órájában van benne a flow-ban a műterem 4 fala között. Tehát vannak hullámvölgyek. És nálad ugye nagyon jól követhetők az egyes korszakok, vagy egyes sorozatok. Tehát ahogy változol, te úgy változnak a munkáid. Mikor van az a pillanat, amikor éppen benne vagy egy korszakban, mondjuk abba a kiállítási anyagba, amit most fogunk majd látni a galériában, hogy hol van az az időpillanat, amikor érzed, vagy netalántán tudod is, hogy mi az az új, az a kísérletező dolog, ami felé megpróbálsz tovább lépni.
Nem vagy benne 24 órán keresztül, vagy inkább átfogalmaznám ezt úgy, hogy nem hasonló intenzitással vagy ebben 24 órán keresztül, mert hogy valamennyire mindig benned van. Mindig ott motoszkál egy picit, hogy mit, hogy fogsz csinálni, mivel foglalkoznál már, mint a műteremben is. Tehát, hogy például amikor benne vagyok a flow-ba, és dolgozom egy anyagon, akkor azt észrevettem, hogy gyakorlatilag akármit csinálok folyton, de még amikor lefekszem az ágyba, és vagy azzal ébredek, hogy erről álmodtam, meg hogy mindig ott van az, hogy jövök hazafelé, és akkor tudom, hogy már így vizuálisan látom magam előtt, hogy fú, akkor mit, hogy fog csinálni, hogy ehhez, meg már csinálnám, hogy mennék a műterembe, és akkor ezt így, meg úgy, és hogy teljesen benne vagyok. Viszont valahogy mindig egyébként az élet úgy hozza, mint hogy most is láthatod, hát költözésbe, felújításba, átalakításba vagyunk, káoszba. Nyilván egy ilyen időszakban mondjuk nem tudok úgy foglalkozni a műtermi dolgokkal, de mondjuk ezt úgy időzítettem, hogy ezzel az anyaggal kész legyek, mire ez megtörténik, már mint az, hogy mondjuk én költözök és ilyen káoszba vagyok. Mondjuk évente, másfél évente van egy nagyobb önálló kiállításom, ahol bemutatom az előző egy másfél évben készült munkákat, és a kettő között van néhány hónap ilyen elengedés és rákészülés. Tehát sosincs igazán vége, mert hogy kontinuitás, tehát hogy az egészet föl tudom fűzni egy fonalra, de mégis valahol azért ezt olyan szinten lezárom, hogy na most, tehát hogy ebbe a kettőre már több anyag nem megy, teszek egy, nem tudom, egy alsó vonalat. Így magasan pöröksz, alsó vonalon folysz tovább, és a kontinuitás az így megy egyébként. Tudom azt már most nagyon, hogy merre fogok menni. A kiállításban van 3 olyan kép, ami így szerintem a legjobb. Én azt látom a legjobb útnak abból tovább menni, és nagyon foglalkoztat is folyamatosan, hogy arra építek rá vagy hogy azon belül, tehát hogy hova tudok eljutni azon az úton, amit azokból a képekből, és ahogy ott az anyagokat kezeltem, amilyen színeket, formákat ott azokon létrehoztam, abba akarok elmerülni és kísérletezni, hogy abból létrehozni egy következő anyagot. Aztán lehet, hogy ez elvisz más irányba, de hogy megvan az út, hogy merre tovább.
Pinter András Ferenc festőművésszel Medvedivel beszélgetett az Árcalon galériában most szombaton nyíló új egyéni kiállításáról.
hát mit fog az mondani, azt fogja gondolni, idegenek vagyunk.
A 2025-26-os évad év zenekara díjat nyert el a Szent István Filharmonikusok, amihez szeretettel gratulálunk. És egyébként a Stephanus és Gaudeamus bérletekről mi eddig is mindig beszámoltunk, mert mindig nagyon izgalmas koncertek voltak a bérletekben. Most az évadnyitó koncert a Szép Kék Dunánál címet viseli, és ez a 200 éve született ifjú Johann Strauss-t idézi majd meg. Hogy pontosan mire számíthatunk ezen a bemutatón, és miről szól maga az évad, erről fogom most kérdezni. Kovács Gergelyt szeretettel köszöntöm.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat.
Ugye hát a Szent István filharmonikusokat nem kell bemutatni, de azért azt gondolom, hogy a 70 év az magáért beszél. Mi fog történni a most vasárnapi koncerten?
Most vasárnapi koncerten ifjabb Johann Strauss és Johannes Brahms művei fognak megszólalni. Egy kicsit a tánczene és az abszolút zene kapcsolatáról, vagy éppen különbségeiről fog szólni ez az este. Én a koncert első felében Brahms témazongora versenyének szólóját fogom játszani, amely számomra egy nagyon megtisztelő feladat. A koncert folytatásában pedig tánczenék, illetve vokális zenekari művek fognak megszólalni.
Ugye nem először dolgozik a Szent István filharmonikusokkal, és azt gondolom, hogy ilyenkor azért mindig az ember a zenekarral együtt találja ki azt, hogy hogy értelmezik a művet, vagy hogy működik ez, amikor azt mondják, hogy itt van egy klasszikus mű, és akkor nézzük meg, hogy mi mit gondolunk róla a 21. században ma.
Ez nagyjából pontosan így történik. Kicsit részletesebben úgy fogalmazhatnék, hogy először egy kicsit mindenki magának felfedezi, én is, karmester úr is, zenekar is, aztán utána elkezdjük összébrakni, mint egy ilyen Lego építményt, hogy először csak a zenekar összeáll, aztán utána jövök én is mellé, szólapróbák, monos, fúvós szólapróbák vannak, és akkor szépen ilyen a kis részekből nagyobb részek lesznek, és aztán végül összeáll egy ilyen közös út, egy ilyen közös folyamat, ahogy megfejtjük azt, hogy számunkra mit jelent egy ilyen mű.
Ugye azok a művek, amikkel most indítani fognak, azokat nyugodtan nevezhetjük komoly zene és lágereknek, és tehát, hogy ezeket azok is szívesen hallgatják, akik azt mondják, hogy hú, hát én azért a komoly zenétől távol állok, vagy nem mennének el mondjuk egy Bartókra. Ez pontosan ugyanúgy része az életünknek, mert hát már gyerekkorunk óta halljuk őket, fülbemászó dalamuk van, tehát ezek valóban azok a zenék, amiket azt mondom, hogy szinte nincs, aki ne ismerne.
Így van, szerintem egyébként egy nagyon fontos része a mi zenei munkánknak, hogy valamilyen módon kapcsolatot hozzunk a közönség és a zene között. És ez teljesen természetes, hogy vannak ismertebb, meg vannak kevésbé ismert klasszikusok. És hogyha ezt a kettőt vegyítjük, tehát egy koncerten elhangzik olyan is, amit valóban, ahogyan is mondja, mindenki ismer, meg valami olyat is, amit mondjuk kevesebben, de ugyanannyira, legalább ugyanannyira értékes, akkor igazából tágítani is lehet egy kicsit a kedves közönségnek a, hogy mondjam, a nézeteit, vagy az ismertségét, illetve hát a saját művészetünket is egy kicsit jobban tudjuk szerintem közvetíteni és népszerűsíteni.
Meg hát talán ez egy út lehet afelé, hogy ahogy mondta, hogy tágítsák a közönség látását, illetve hát talán akkor kedvet kapnak olyan darabok meghallgatásához is, amire eddig esetleg maguktól nem mentek volna, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy minél többen részesüljenek a komoly zene örömében, mert az oktatás az valahogy erről elfeledkezik. Tehát, hogy van zeneoktatás, de valahogy, mint hogyha így Kodály országában azért kevesebbet kapnánk, mint mondjuk egy olyan 20 évvel ezelőtt, nincs olyan fókusz rajta.
Ez teljes mértékben így van, ez abszolút egyébként a mi feladatunk. Én úgy látom, hogy haladunk abba az irányba, hogy ezt mindannyian feladatunknak érezzük, és megpróbálunk tenni érte. A Szent István Filharmonikusok is ezen dolgozik a Felfedező úton sorozatában, például, hogy a gyermekeknek a zenei neveléséhez hozzájáruljanak, és őket is bevezessék jobban ebbe a gyönyörű világba. Mi művészek, szólisták is igyekszünk ezen dolgozni. Én is elindítottam egy Veszprémi sorozatot, aminek október 1-én lesz a következő alkalma, amikor beszélek is a közönséghez, és megpróbálom őket verbálisan is közelebb hozni a zenéhez. Tehát igen, ez nekünk a közös feladatunk, és szerintem egyre többet próbálunk tenni az érdekében.
És hát ugye most vasárnap, szeptember 28-án, este 6 órától, hogyha valaki elmegy a MÜPÁ-ba, a Művészetek Palotájába, akkor ott a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben hallhatja majd a Szent István Filharmonikusok évadnyitó koncertjét, amelynek az a címe, hogy a Szép Kék Dunánál, amivel egyébként majd zárják is a koncertet, és Brahms Strauss műveivel találkozhatnak, és hát természetesen, akik elmennek a koncertre, azok láthatják, majd hallhatják, majd Kovács Gergely zongora művészt, aki egy kicsit elkalózolt minket ebbe a vasárnapi koncertbe. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és kívánok remek koncertet, meg remek évadot.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Október 1-én lesz a Zene és az idősek világnapja. Nagyon sokat beszélünk az idősödésről, és arról, hogy mi az, ami segít megőrizni szellemi, testi, mentális és pszichés frissességünket. Nagyon sok mindenről lesz szó ezen a napon a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében, mert egy ünnepi jótékonysági hangverseny, ingyenes szűrések és tanácsadás lesz ezen a világnapon. Hogy pontosan mire számítsunk, erről fogom most kérdezni dr. Stefan Sarlós Erzsébet kutatót. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát, amit én hozzá tudok fűzni az idősek világnapjához, illetve a zene világnapjához, az tulajdonképpen az, hogy amikor az ember úgy érzi, vagy lehet, hogy nem érzi, de azért az idő mindenki felett eljár, aki egy kicsit is szerencsés, hogy bizony abba hagyta már a napi rendszeres munkát, vagy hogyha dolgozik is esetleg nyugdíj mellett, az már nem olyan intenzív. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindenkinek legyen valamilyen olyan elfoglaltsága, ami célt és értelmet ad az életének. Egy ilyen lehetőség például a hangszeres zenetanulás, vagy eljár valaki egy kórusba énekelni. Tehát a zene az mindenképpen az ember életének része kellene, hogy legyen élete végéig, az élet kezdetétől. És ugyanez vonatkozik a mozgásra. Tehát én elsősorban nem a zenével, hanem a mozgással foglalkozom, bár azt megfigyeltem a gyerekeknél, mert én gyerekekkel, a gyerekek szenzomotoros fejlődésével foglalkozom főként. Az utóbbi 2-3 évben került fókuszba az idősebb korosztály. Nem véletlenül mondják azt, hogy ez a második gyerekkor, mert azok a primitív reflexeknek hívják az életünk elején, amik segítenek nagyon sok mindenben, a táplálkozásban, abban, hogy meglegyen a mi balanszunk, hogy jól legyen a mozgáskoordinációnk, megfelelően tudjunk ülni, állni, közlekedni, hogy a belső és a külső környezet ingereit fel tudjuk venni, ki tudjuk szűrni, hogy számunkra mi a fontos, mi az, ami lényegtelen, illetve hogy védekezzünk a különböző környezeti hatások és a stressz ellen. Ez az életünk elején bizonyos reflexeknek köszönhető. Amikor betöltik a szerepüket, akkor elmúlnak, úgy nevezett kérgigátlás alá kerülnek. Viszont később ezt figyelték meg az utóbbi időben tudósok, és mi is kutatjuk ezt gőzerővel a Széchenyi Egyetemen, hogy ezek a primitív reflexek az időskori hanyatlás éveiben elkezdenek visszakacsingatni. És már születtek olyan tanulmányok, kutatási eredmények, hogy van egy-két olyan primitív reflex, ami előre jelezheti a kognitív leépülést, a demenciát, Alzheimer-kort, azelőtt, hogy a tényleges tünetek, tehát például az erős memóriazavar, vagy a beszédképzéssel kapcsolatos problémák megjelennének. És igaziból itt kapcsolódik be a mozgás, hogy azt tapasztaltuk a saját kutatásaink során, hogy azoknál az embereknél, akik aktívan mozognak, ezeknek a primitív reflexeknek a visszajövetele sokkal kevésbé van jelen, vagy sokkal kevésbé jönnek vissza, mint akik teljesen passzív életet élnek. És ugye ez nem csak azt jelenti, hogy majd ott meg lesz neki, mit tudom én, egy markoló reflexe, és mindenre ráfog, ami a keze ügyébe kerül, hanem ez azt jelenti, hogy az agykéregnek, ami ugye a legmagasabb hidegi tevékenység, ami az életünkhöz köthető, azoknak a területei kezdenek szétesni, és kezdenek nem úgy funkcionálni, hogy funkcionálhatnának, és akkor ez több területet érint, attól függően, hogy éppen milyen reflexek jönnek vissza, primitív reflexek. Most egyébként ezt is kutatjuk az egyetemen, hogy melyik primitív reflex milyen kérgi régió gátlás alá kerül, hogy azt célzottan torna gyakorlatokkal tudjuk ingerelni, hogy ezek a reflexek visszamenjenek a palackba, és hagyják békén az embert, és tudjon tovább teljes életet élni. Tehát én pont egy másik interjúban mondtam, hogy ami fantasztikus dolog, az például a tánc. Mert a tánc az összeköti a zenét a mozgással, és azon kívül még rengeteg olyan pozitív hatása van a társas kapcsolatok, Maga az, hogy nem egyedül, egy táncol egyedül is az ember, de általában azért minimum ketten táncolnak, vagy egy közösségben. Tehát bármilyen tánc, bármilyen ritmusos zenére végzett gyakorlat, az nagyon sokat segít minden embernek abban, hogy megőrizze a mentális és fizikai és lelki jólétét. Vagy legalábbis lassabban induljon el a lejtőn, de ha ügyes és ezt jól csinálja, akkor valószínűleg reményeink szerint ez hát ha meg is, lehet, hogy meg is előzhető, de minden esetre lelassítható. Úgyhogy én abszolút a zene és a mozgás pártján vagyok, és azt gondolom, hogy mind a két lehetőség az olyan az emberiség számára, hogy igaziból nagy energia és anyagi befektetés nem igényel, mert ugye szerencsére zenét tudunk hallgatni, hogyha van egy egyszerű kis hangszerünk, akkor azon meg tudunk tanulni idősebb korban is játszani, akár egy furuján, vagy akár egy egyszerű kis gitáron, mert ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, hogy azokat a pályákat, azokat a kapcsolatokat az idegrendszerben, amik az életünket lehetővé tették és teljesítették, ezeket frissen kell tartani. Ugyanis van egy olyan törvény a biológiában, hogy amit nem használunk, az egy idő után leépül. Tehát, hogyha mi nem fogunk gimnasztikai gyakorlatokat végezni, akkor a mozgás koordinációnk az egy idő után hanyatlik. Nyilván itt nem szaltóra gondolok meg ilyen bonyolult gyakorlatokra, hanem ezek nagyon egyszerű gyakorlatok. Egyébként azt szeretném így elmondani, hogy például én a szüleim miatt összeállítottam az időseknek egy gyakorlatsort, a szüleim már 84-85 évesek, és az édesanyám, ő minden nap ezzel kezdi, ezzel a tornával kezdi. Ezek kifejezetten primitív reflexeket gátló gyakorlatok, most már apu is csinálja, ha nem is mindegyiket, de válogat magának belőle, és ezek az én honlapomon ingyenesen elérhetők, tehát ezt bárki csinálhatja, bárki végezheti, és az idősek világnapján, akik eljönnek a szűrésekre, illetve az előadásokra, amik ugye 2 órakor kezdődnek, egy kis füzetecskében ezeket a gyakorlatokat meg fogják majd kapni, hogy otthon szépen biztonságos körülmények között egy asztalnál ülve el tudják ezeket végezni, akár úgy, hogy közben zenét hallgatnak.
Mert hogy ugye gyakorlatilag ez ugyanúgy vonatkozik az agyunkra is, tehát hogyha nem használjuk, nem erőltetjük az agyunkat, hanem csak a saját rutin dolgainkat végezzük, még akkor is, hogyha egész nap keresztrejtvényt fejtünk, akkor is az csak egyféle tevékenység. Tehát ha nem koordináljuk az agyféltekéket, akkor